Szombathegerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€10 millió azonnali támogatást különít el a katolikus Karitász az e hét elején az országon végig söprő viharok miatt nehéz helyzetbe került családok számára. A segélyszervezet közölte, helyi és országos munkatársaik a vihar sújtott a településeken, különösen az Egri Főegyházmegye területén, a többi között Tiszakeszin és Tiszatarjánban végzik jelenleg is a kárfelméréseket. A két településen 15 otthon helyreállításánál már segítenek, de mindeközben újabb igények is érkeznek. Falszárító gépekkel és a sérültetők helyreállításával segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Penészleken, ahol a vihar 100 lakóépületet rongált meg, tájékoztatott a Szeretetszolgálat. Az ítéletidő károkat okozott a település iskolájában, óvodájában és az orvosi rendelőben is. A viharkárokkal összefüggésben mintegy 500 káreset helyszínén lehet még szükség tűzoltói beavatkozása, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság délután az MT-t. A károk felszámolása közben 7 hivatásos tűzoltó sérült meg, közleményük szerint délig az ország területéről 11.665 bejelentés érkezett. A hét elején rendkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra. Az első 3 nap a Mabiztag biztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45.734 lakásban 7.526 millió forint kár keletkezett, közölt a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. A lakásokban a vihar átlagosan 165.000 forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be 1.941 millió forint értékben. 400.000 ember maradt áram nélkül, ismertette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Felhívva a figyelmet arról, hogy tömeges baleset nélkül megúszta az ország a hét elején tomboló viharokat, ami annak is köszönhető, hogy világszínvonalú embereink vannak, akik világszínvonalú munkára képesek, fogalmazott a miniszterelnök. A fiatal családosoknak szeretne a kormány lehetőséget biztosítani a 3%-os lakástámogatási hitellel, ismertette a kormányfő. Szerinte az egyik legfontosabb, hogy ezek a családok tudjanak valahol lakni, ez a támogatás a demográfiai mutatókon is képes lehet javítani. A 40 év alattiak majdnem fele nem saját lakásban él, a fiatalok nem tudnak lakáshoz jutni, vázolta fel a problémát. Úgy látja, a 10%-os önerő megugorható, majd hozzátette azt is, az állami alkalmazottaknak további segítségnyújtását tervezik. A kárpátaljai magyar férfi halála nemzeti ügy, jelentette ki Orbán Viktor. Az ukrán katonai hatóságok által halálra kínzott magyar férfiről szólva kifejtette, egy magyar-ukrán kettős állampolgárról beszélünk, ennél fogva a magyar alkotmány védelme alatt is áll, a magyar közösségnek kötelessége megvédeni az állampolgárait. Az egész ügy gyökere a háborúban keresendő, hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ahol kényszersorozás közben agyonvernek egy embert, az az ország nem lehet tagja az Európai Uniónak. A világ legélesebb versenye jelenleg az autóiparban zajlik, mondta az Audi Győri gyárában még csütörtökön a miniszterelnök. Orbán Viktor az új Q3-as modellsorozat gyártásának elindulása alkalmából beszélt. Úgy fogalmazott, az európai, így a német autógyártás is csak akkor maradhat versenyben, ha felszabadul a bürokrácia elnyomása alól. Már csak nem minden jogosult gazdálkodó megkapta a terület és állatalapú támogatásokat, tudatta a szakállamtitkár. Június végéig csak nem 157.000 gazdálkodó részére, mint egy 767 milliárd 600 millió forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár, ez az előző évhez képest 11 milliárddal magasabb összeg. A 2024. évi egységes kérelem keretében igényelt terület és állatalapú támogatások döntő többsége az előző években tapasztaltnál gyorsabban érkezett meg, közölte Viski József. Több mint 38 milliárd forint kamatmentes hitel áll rendelkezésre a vidéki vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseire a Jedlikányos energetikai programban. A pályázati lehetőség ősz elején nyílik meg. Naponta meleg ebédet biztosít a hajléktalanoknak egy uniós forrásnak köszönhetően a kormány 2028-ig, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ennek érdekében a hajléktalan ellátó szervezetek plusz forrást kapnak, a programhoz 43 szervezet csatlakozott, tudatta Fülöp Attila. Az amerikai elnök 50%-os vámot vett neki a Brazíliában gyártott termékekre. Donald Trump emellett újabb hat országot figyelmeztetett vámemelésre. A Fülöp-szigetekre, Bruneire, Moldovára, Algériára, Irakra és Líbiára vonatkozó intézkedés augusztus 1-jén lépne életbe. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban is. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az április 4-i összeállításunkat, amelyben a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogatunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal résztvevői Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója, és dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense voltak. A beszélgetés moderátora Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Donald Trump lett újra az Egyesült Államok elnöke, és hát Trump első elnöki ciklusában többször kritizálta az európai autóipar, különösen a német autógyártást elleni fellépés sürgetett. Mi várhatunk a régi új elnök második ciklusától? Ez egy újabb nehézség az európai autógyártás számára, vagy éppen egy lehetőség lesz? Kérdezem először Szűcs Gábort.
Nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy Elon Muskot beültették a döntéshozók, tanácsadók közé, így valószínűleg az európai autóiparnak ez nem jelent jót, hiszen ha valamelyik autóipar támogatni szeretnék, ez az amerikai autóipar lesz. És ami ennél is izgalmasabb, hogy a Tesla már elég költséghatékonyan tud ahhoz gyártani, hogy nekik ne legyen szükségük az amerikai állami támogatásra. És Trumpnak ugye voltak olyan gondolatai korábban, hogy ő nem szeretné ezt a támogatást fenntartani, folytatni, és ez nagyon a Tesla malmára hajthatja a vizet, hiszen ők tudnak a legköltséghatékonyabban gyártani, és életképesek maradni támogatás nélkül is.
Megkérdező Simon Pétert is, de kiegészíteném azzal, hogy Trump általában eléggé technológia semleges, tehát nem szereti az állami támogatásokat, inkább a piacra bízza, ez akár a belső égésű malmára is hajthatja a vizet, amellett, hogy Elon Musk az egyik fő támogató. Mit gondol erről?
Én egy picit hátrébről nézném ezt. Az első dolog, amit behoznék, bár Trumpot választották meg, az Kína, és azért, mert egyébként ő volt az, aki a 100%-os adót kivetette ugye a kínai dolgokra, tehát, hogy, és ez az, ami egyébként Kínát ránk fordított Európára leginkább, vagy a figyelmüket, hiszen ők eladni szeretnének, ez nyilvánvalóan látszik. Számomra az a nagy kérdés, hogy Európa sorsát mennyire fogja meghatározni az amerikai benyomás, mert hát ők azért nem szeretnék azt, hogyha Kína nagyon gyorsan fel tudna zárkózni, és versenytársa lenne az Egyesült Államoknak, ezért én azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megőrizzék nagyon hosszú ideig azt, hogy a gazdasági befolyásuk nekik legyen a legmagasabb.
Hát a kérdés tényleg nehéz, mert sem politológus, sem jövőkutató nem vagyok. Olyan kezdeném, ez a, van két jó hírem és egy rossz. Az egyik jó, hogy van egy csomó alternatív hajtástechnológiánk, ami közül válogathatunk. Még egy jó, hogy mindegyik jó valamire, és az egyetlen rossz, hogy egyik sem jó mindenre. Tehát a járműiparban akkor tudnánk hatékonyan akár klímavédelmet művelni, hogyha minden célra ez a függ az országtól, a felhasználótól, a felhasználás céljától, a jármű méretétől, futásteljesítménytől, ezer dologtól, bizony teljesen más hajtásmódok jönnek ki, hogy mivel járnánk a legjobban, ami inkább így a piac felé mutat, tehát adjuk oda a piacnak. Az eddigi támogatásoknál eddig azt nem vettük figyelembe, sokáig dolgoztam életem java részében az autóiparnak. Én autógyártóként kapok 5 vagy 8 ezer euró támogatást, az azt jelenti, hogy én 5 vagy 8 ezer euróval drágább autót fogok eladni. És ez nem jó a környezetnek, és nem tett jót az elektromobilitásnak, mert ez a rengeteg autó kikerült a piacra, több, mint amit a piac föl tudott volna venni, és amikor a második piacra kéne menni, akkor nincs támogatás, és ott nincs igény ennyi és ilyen méretű és drága autóra. Ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy ez a védővámos sztori még az is lehet, hogy rászorít minket, hogy visszább lépjünk, és kisebb teljesítményű, kisebb tömegű, értelmesebb autókat kezdjünk gyártani és vásárolni, mert más nem megy. Tehát próbálom a pozitívat kiszedni belőle.
Köszönöm, és ha már a védővámok szóba jöttek, az Európai Unió is elfogadta maga a védő, vagy nevezük büntetővámjának. A hírek szerint az Európai Autószövetség tiltakozott ellene, míg a franciák, olaszok inkább mellette álltak. Mire vezethető vissza ez a megosztottság, illetve akár autógyártói szinten, akár tagállami szinten is, mert összesen 10 állam szavazott mellette, és úgy került végül elfogadásra, és ez előnyére válhat az európai autóiparnak, tehát tényleg megvédjük a kínai nyomulással szemben, vagy nem? És kérdezem, hogy sorba vagyunk Simon Pétert most.
Szerintem nem védi meg. Tehát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazva. Az a helyzet, hogy az a mérték, amit ugye kaptak a gyártók, ez ugye mindenhol változik. Nekem ez egy kicsit ilyen gumicsont jelleg, hogy ki mennyire volt támogató és egyebek. Ugye a legmagasabbat a SAIC csoport kapta, azon belül ugye az MG, mert hogy ők voltak leginkább, akik nem támogatták az Uniót, illetve hát én azt gondolom, hogy ugye ez egy állami cég, úgyhogy ez erősen benne volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye minden Kínában gyártott elektromos autóra szól lesz, tehát ebben érintett egyébként a Tesla Model 3-mal, érintett a Volvo, érintett az MG, és hát minden egyéb kínai márka, ami egyébként Kínából jön. Na most a bejelentés ellenére ugye mi jó pár márkát képviselünk ezek közül, sehol nem történt áremelés. Egészen pontosan 600 ezer forint áremelés volt a Teslánál, pont 600 ezer forint áremelés volt a Volvo esetében, de mind a kettő logisztikai költségek miatt nem a védővám lett egyébként beárazva. Ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ez azért is van, mert bőven van tartalék, illetve Kína egy picit másképp működik, mint mi, úgyhogy ha ők itt ezt az autót el szeretnék adni, akkor ezt el fogják adni, ez egészen biztos. Amit talán ezzel elérünk, egyrészt az MG-nél azt mondták, hogy akkor az elektromos autók egy kicsit visszavesznek, ez egy tény, jó, tehát hogy ezt nem kell erőltetni, és éveken belül mindegyik, illetve a nagyobb kínai gyártók, ugye Szegeden tudjuk, hogy a BYD bejelentette, hogy gyárat épít, az MG is keresi a helyét itt, ugye az Omoda, ha jól emlékszem, Spanyolország, a Chery az Olaszországot nézte, tehát hogy mindegyik itt szeretne gyártani, tehát ezzel egy-két évre sikerült talán valamit tenni, de még egyszer mondom, nem sikerült tenni, és egy másik fontos dolog, hogy ezzel behozzuk-e azt a lemaradást, ami egyébként az elektromobilitás terén van. De miért van ez a lemaradás? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye most sokan temetik az európai autóipart, hogy itt te jó ég, olyan lemaradás van, hogy behozhatatlan, stb. Egy fontos dolgot szeretnék itt megjegyezni, tehát Kína 20 éve erre készül. És ezt a 20 évet kellett egyébként az európai gyártóknak körülbelül 5 év alatt felzárkózni. Én azt gondolom, ahhoz képest ez egészen jól sikerült, és majd később kitérünk úgyis arra, hogy mi a jövő, és mik a célok, ott majd ezekről részletesebben is beszélünk, de visszatérve, tehát ez a védőmám arra tökéletes volt, hogy felborzuljuk a kedélyeket, nyilván megjött az ellenválasz is, az egyik az az ugye, hogy azok az országok, akik támogatták, hogy ez be legyen vezetve, onnan a kínai tőke az ki lesz vonva, oda nem építenek gyárat, oda nem ruháznak be. A másik meg nyilván viccesen mondták, hogy akkor a konyakra és az egyéb termékekre majd ők is vámot fognak kiszabni. Ez nyilván a konyak francia, tehát hogy azoknak az országoknak szólt, akik ezt megszavazták.
Hát szinte csak egyet érteni tudok ezekkel a gondolatokkal. Én is úgy érzem, hogy rövid távon segítheti az európai gyártókat, de hosszabb távon sokkal inkább ártani fog. És leginkább, aminek már rövid távon is árthat, az a Kínában készülő európai modellek. Például a BMW X3, ha jól tudom, eltűnt a konfigurátorból, hiszen azt Kínában gyártották Európának. Ezzel a vámmal az európai gyártókat nem fogják versenyre kényszeríteni, ők elkényelmesedhetnek egy kicsit, mert úgy gondolják, meg vannak védve. Közben pedig Kínának még költséghatékonyabban kell gyártani, tehát ők tovább fognak fejlődni, úgyhogy gyakorlatilag a vásárlóknak ez rossz, mivel drágábban vehetünk autót, nem lesznek olcsó kínai elektromos autók, vagy annyira olcsó elektromos kínai autók, tehát mi ezzel a vámmal kifizetjük a Kína fejlődését, gyakorlatilag arra ösztönözzük őket. Egy érdekes gondolat azért még eszembe jutott erről, hogy a gyártókat, az európai gyártókat nem védheti meg ez a védővám, viszont az európai munkahelyeket, az alkalmazottakat esetleg megvédheti, csak nem egy Volkswagennek, BMW-nek fognak gyártani, hanem egy BYD-nak. Tehát itt az alkalmazottakra gondolok, hogy új európai gyárak kínai logó alatt jelennek meg. Úgyhogy a gyártókat nem hiszem, hogy jó helyzetbe hozná hosszú távon.
És ha már ennyit beszéltünk arról, hogy a Kína elhúzott mellettünk, hogy történhetett ez? Tehát 20 éve még arról beszéltünk, hogy a kínai autók soha nem lesznek versenytársai az európai autóknak, az európaiak versenyelőnye behozhatatlan. Olvastam egy olyan anekdotát is, hogy amikor Elon Musk először találkozott egy BYD-val, akkor a kezébe maradt a kilincs, és mondta, hogy ez sose lesz a Tesla versenytársa, most meg őket akarjuk utolérni. Mi az, amit ők jól csinálnak, mi az, amit Európa rosszul csinált?
Egy érdekes felvetés. Én azt hiszem, mondom egyszerűen, kicsit agyunkra ment a jólét. Tehát a német autógyártók specializálódtak arra, a Porsche-nak ez még de facto szlogenje is volt, úgyhogy hölgyeim és uraim, mi azokat az autókat gyártjuk, amire valójában senkinek nincsen szüksége, de mindenki szeretné. És odáig jutottunk az autógyártásban, hogy pénzt keresni már csak olyan autóval lehet, amire valójában senkinek nincsen szüksége. Legyen a sportkocsi, SUV vagy bármi, tehát a ritka kivétel. Pontos másolata a 2008-as válságnak. 2008-ban Észak-Amerikában a Fordnak egyetlen egy modellből volt haszna. Összes többit ezzel finanszírozták, és ez pedig az Explorer volt. Most őszintén, kinek kell a városban egy Explorer? Nincs rá szükség. A német autóipar, mint a saját maga prémium értelmezésével, pedig pontosan ebben a kategóriában volt erős, és azért ellenezték ők a vámot, mert ők az egyetlenek, akik nagy tételben exportálnak ilyen járműveket Németországból Kínába, és őket érinti bármilyen retorzió. Kis Peugeot-okat vagy Fiat-okat senki nem próbált meg oda küldeni nagy tételben. Tehát egészen más a kockázatuk. Ez viszont azt is mutatja nekem, hogy az egész válság csak részben kapcsolható az elektromobilitáshoz, legalább ugyanilyen részben a konnektivitáshoz, infotainment és szoftver elemekhez, amiben nagyon csúnyán aludt pontosan Németország, és harmad részben ehhez a piaci szociológiai fejlődéshez, amire rárakódott az, hogy a törvényhozó is azt hitte, hogy még mindent is rá lehet tenni, még euró hetet, még ilyen biztonsági, még amolyat, és olyan mértékben emeltük meg az új autók árát, hogy lelassult a flotta csere, lement a kereslet, és az a vicc, hogy pontosan az euró héttel láttam azt az eredeti tanulmányt, és nem autógyártótól származott, ahol bemutatták, hogy kapjanak észbe, a további szigorítás olyan mértékben drágítja meg az autót, hogy lelassul az állománycsere, és a legöregebb, legszennyezőbbek tovább maradnak az úton, tehát de facto romlik a városi levegőminőség. Évekig. És Budapesten is úgy van, hogy most körülnézünk, pont ilyen idő van, meglepő módon alacsony, nem egész 10% a közlekedés részaránya a szállóporban, de ennek a 90%-a járműflotta a legöregebb 10%-a produkálja. Ezektől kéne megszabadulni. És ebben egészen kevés pénzért meg lehetne szabadulni. Nem azt forszírozni, hogy euró 6-ot cseréljünk még jobbra, hétre, vagy villanyra, vagy bármire. Mert ez költséghatékony.
Én ezzel egy nagyon picit vitatkoznék, mert úgy érzem, hogy ha valaki az N6-os autóhelye helyett vesz egy elektromost, vagy bármi modernebbet, kisebb kibocsátásút, hibridet, kisebb fogyasztásút, akkor ő nem fogja bontóba adni ezt az N6-os autót, hanem továbbadja használtan, és valahol a lánc végén egy N1-es fog kiesni. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy egy N6-os cserélünk modernebbre, vagy egy N5-ös helyett N6-ost veszünk, valahol végén, a lánc végén mindenképp egy N1-es fog kiesni.
Nem jön össze az árfekvések miatt. Tehát egy most eladott Euró 6-os is még olyan régióban van, hogy ezt így nem tudjuk végigtolni, ezt látjuk. Tehát mondom, ezt pontos modellszámítások mutatták, Európai Kutatóintézet nem is egy helyen számították végig, és rossz úton járunk. Mindenütt öregszik a járműflotta, az már be is következett. Az összes európai országban öregszik a járműpark, nem csak nálunk. És ez rossz a levegőminőségnek.
Én egy egyszerű adatot hoznék be, 2006-ban az átlag életkor 10 év volt Magyarországon, most 15. 16, bocsánat, igen. Tehát, hogy azért ez elég rossz. És én megint visszamennék egy picit, hogy mi vezetett oda egyébként, hogy a kínai autók ilyen jók lettek. Az egyik az az, hogy én visszamennék a nagy olajválságra az Egyesült Államokba. Hogy arra nem tudom hányan emlékeznek, én még akkor nem is éltem. Igen. Azelőtt a japán autók nem igazán léteztek. Egész egyszerűen kicsi vacak, mindenki kinevette őket. Hát Amerikában akkor is minden V8-as volt automata, sokszor két és három sebességes automata, bolygóműves. Annyi üzemanyagot pocsékoltak el, hogy az elképesztő. De olcsó volt az üzemanyag, és a mobilitás garantálni kellett. Amikor megjelent az, hogy egyébként egy gallon üzemanyagot jegyre adnak, mert baj van, akkor nyert értelmet az, hogy itt van egy olyan autó, amivel egy gallon üzemanyaggal háromszor akkora távot tudok megtenni, mint a hagyományos amerikai autóval. Ez vezetett oda, hogy a japán autókat ma tudjuk, hol tartanak, és óriási teret futottak. Ha nem lett volna a dízel botrány, én azt gondolom, megmerem kockáztatni, hogy most nem beszélgetnénk erről, mert egészen más lenne. Akkor is sok probléma lenne, akkor is lenne baj a Volkswagen körül, az infotainment akkor is vacak lenne, amint tényleg elaludtak, de egészen más témákról beszélgetnénk. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen nagy változás jöjjön az autóiparba, én azt gondolom, hogy kell egy külső hatás. Ez a külső hatás most a dízelbotrány volt, utána pedig a chiphiány. A chiphiány azért rátette arra, hogy nem volt autó, ezért döntöttek úgy, hogy nem cserélnek autókat, hiszen nem volt mit. Utána jött egy olyan infláció, ami miatt a finanszírozási költség borzasztóan megemelkedett, ezért ha egy hasonló kategóriájú új autót szeretett volna beállítani valaki a flottába, akkor azzal találkozott, hogy ez 30-40%-kal drágább havidíjat jelent. Ezért mindenki úgy döntött, hogy kitolja, amíg lehet. Az átlagos 3 éves futások 5 évre tolódtak ki. És ez eredményezi azt, ahol most vagyunk, hogy öregszik a gépjárműpark, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
És ha már külső hatásokról beszélünk, Európai Unió eldöntötte, hogy 2035-től lényegében csak elektromos autót lehet újonnan forgalomba helyezni. Ez egy világos cél az autógyártók előtt, ez bénítólag hat, vagy éppen a kutatást fejleszti. Összefüggésbe hozható ez a Volkswagen válságával, éppen nem tudják eldönteni, hogy 2 vagy 3 gyárat zárjanak-e be. Illetve, hogyha több gyártó kért azt, hogy tolják ki, míg mások tiltakoztak, segítene a kitolás, hogy az milyen hatással járni, hogyha mégse 2035, hanem későbbi dátumban kerülnének a belső égési motorok kitiltása.
Én úgy gondolom, hogy ez nem büntetés, ez inkább megmentheti az európai autóipart, mert ez egy jelzés, hogy milyen irányba kell haladni, hogy ez az elvárás. És a Tesla vagy a kínai gyártók, akik azért az elektromos piacot eléggé letarolják, én úgy gondolom, hogy ilyen tiltás nélkül is nagyjából ott járnának, ahol, csak az európai gyártóknak még nagyobb lenne a lemaradása, ha nem kaptak volna egy ilyen külső jelzést, egy külső kényszert. És ez a váltás határidők nélkül is végbe fog menni. Megkockáztatom hamarabb, ha most itt az új autókról beszélünk, nyilván nem a 16, 8, 10, 20 éves autóflottáról, mert ha megnézzük Kínát, ahol igen, vannak ösztönzők, de még sincs egy ilyen deklarált dátum, ott előrébb járnak elektromos átállásban. De például egy nagyon érdekes példa, Pap László kollégám írt erről nemrég egy cikket, ami engem is meghökkentett, hogy Üzbegisztán, az gyakorlatilag Magyarország szintjén áll elektromos autópenetrációban, pedig őket aztán semmi sem kényszeríti erre, olcsó a benzin, tehát még az sem hajtja, de valamiért mégis ők is elindultak ebbe az irányba.
Az első az az, hogy Kínát én egy picit ebből kiszedném, mert az, hogy Kínában miért vannak elektromos autók, annak teljesen más oka van. Egyrészt ugye, mint mondtam, ugye Kína egy picit máshogy működik, mint mi, és ott nagyjából 20-30 évvel ezelőtt jött egy központi döntés, hogy nyilván a kőolajtól elég erősen függőek, ezért ők rendszerben gondolkoznak, nekik az autó az a hajtóműben egy darab fogaskerék. És ott központilag elküldik, hogy te ezt a fogaskereket fogod egyébként fejleszteni, te ezt, te ezt, te ezt. Ők az egész láncot látják. Ezért van az először ugye a napelem üzletágat tették tönkre Európában, hiszen napelemmel foglalkoznak, megújuló energiával foglalkoznak, töltőinfrastruktúrával foglalkoznak, elektromos autóval. De egyébként Kínában is emberek élnek, és egy teljesen egyszerű adat, egy kék rendszámra Kínában a kék rendszámmal lehet belső égési autót vezetni. Annak a költsége nagyjából 3-4 millió forint átszámolva. Ott lényegesen alacsonyabbak az elektromos autóárak, tehát ez egy óriási összeg. És úgy lehet hozzájutni, mint régen itt nálunk az ilyen autónyeremény sorsoláson, tehát hogy befizetjük az összeget, és szó szerint kisorsolják. Lehet valaki szerencsés és megkapja 6 hónap múlva, lehet, hogy valaki 2 év múlva. Azért ez elég erősen visszaszorítja. De visszatérve az eredeti kérdésre 2035-re, én a kollégáimnak is feltettem a kérdést, mert kíváncsi voltam. És felhívtam műszaki vezetőket, felhívtam értékesítési vezetőket, a stratégiai vezetőnket és a kereskedelmi igazgatót. Ebből volt a legnagyobb vita nálunk egyébként, hogy ez elérhető, jó cél, rossz cél, mi a helyzet. Én a saját véleményemet mondom el ezért, jó? Azt gondolom, hogy a mobilitásnak számos eszköze van, és csatlakozok, nincs egy jó út. Nem mindenre megoldás az elektromos autó. Egy egyszerű példát szeretnék hozni, az Európai Unióban egy 2017-es felmérés szerint 34%-a lakik a lakosságnak családi házban. A többiek lakásban laknak, ikerházban, sorházban, bárhogy máshogy, ahol azért a töltési infrastruktúra egy nagyon nehéz megoldás. Ezt úgy mondom, hogy én elektromos autót használok. Tehát, hogy én is használok elektromos autót, tudom, milyen előnyei vannak. De amíg egyébként ez az infrastruktúra nem áll föl, és 10 év szerintem nagyon rövid idő ehhez, gondoljuk vissza, hogy ezelőtt 10 évvel mi volt, és most mi van, olyan nagy változásokat nem értünk el 10 év alatt. Tehát, hogy szerintem egész egyszerűen nem kivitelezhető ez a teljes átállás, azért sem kivitelezhető, mert a közúti közlekedésben nem mindenhol jó megoldás, infrastruktúrálisan nem tudjuk ezt megcsinálni. Másrészt az európai gazdaságot egy olyan helyzetbe hozzuk, ami egyszerűen lehetetlen. És azt se tudjuk most, hogy a Volkswagen valóban ilyen nagy bajban van, vagy egyszerűen politikai nyomást akar gyakorolni azzal, hogy be akar zárni ennyi gyárat, és el akar bocsájtani ennyi embert. Az unió területén nagyjából, hogyha jól emlékszem, meg a segítsd neked, lehet, hogy jobb, a 7-8%-át adja az a GDP-nek ugye az autóipar. Azért ez egy döbbenetes nagy szám. Ha a beszállítókat is mögé tesszük, akkor még nagyobb lesz. És ha az elektromos autók felé nyitunk, ami egyébként sok embernek jó megoldás, de jelenleg azért nem az átlag ember vesz elektromos autót, hanem az, aki megteheti. Az átlag magyar állampolgár 1,5 millió forintos autóval szaladgál. Esélye nincs venni 12 millió forintért, ami most az egyik legalacsonyabb elektromos autó, majd most meglátjuk a Dacia Spring, az is Kínában olyan, hogy akkor hogyan változik, de erre tényleg nincsen esélye, tehát ő nem fog tudni átállni. Akkor az ő döntési szabadsága az az lesz, hogy vagy életben tartja az 1000 éves autóját, és itt csatlakozok, hogy az környezetvédelmi szempontból a legrosszabb, vagy tömegközlekedést fog használni. Tehát, hogy más megoldás nincs. Én szerintem racionálisan azt kéne végig gondolni, hogy abban egyetértek, hogy villamos hajtás kell az autókba, mert sokkal egyszerűbb a szerkezete, nem kell olyan komplex megoldás, és hogy egyébként az energia miből lesz, egy hagyományos benzinmotorból, vagy akkumulátorból, az egy teljesen más kérdés, de ebbe az irányba kéne talán eltolni ezt a dolgot. Meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Én szerintem műszakilag a 2035 az nem megvalósítható.
Csak egy fél mondat. Sajnos a magyar átlagembernek új dízel vagy benzines autóra sincs pénze, tehát igazából a 1,5 milliós kategória az mindenképp használt autó. Ahhoz, hogy 5-10 év múlva legyenek 1,5 millió forintért elérhető használható elektromos autók, ahhoz most valakinek az újakat meg kell venni, leginkább cégeknek, mert magánszemélyek viszonylag kevés új autót vesznek bármilyen hajtással.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük az április 4-i összeállításunkat, amelyben a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogattunk, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A klímavédelem a klímaváltozás és annak kedvezőtlen hatásainak megelőzésére, mérséklésére vagy azokhoz való alkalmazkodásra irányuló tevékenységek összességét jelenti. Célja, hogy csökkentse az üvegházhatású gázok, különösen a széndioxid, a metán és más hasonló gázok kibocsátását, amelyek az emberi tevékenység eredményeként kerülnek a légkörbe és jelentősen hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Felmerül a kérdés, hogy mit tehet egy átlagember a klímavédelem terén, és mit tehetünk, sőt, mit kell tennünk, hogy egy élhető és fenntartható bolygót hagyjunk magunk után. Többek között erről szól a most következő beszélgetés. Jó pár évvel ezelőtt beszélgettem Korompai Tamással, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referensével. Akkor az adta a beszélgetés apropóját, hogy miniszteri elismerő oklevélben részesültél. Most a Heves vármegyei klímabarát díjat vehetted át az Egri megyeháza dísztermében június 27-én. Nagyon szép kis laudáció van fönt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján. Ebből szeretnék néhány dolgot kiemelni, hogy miért is kaptad a klímabarát díjat. A lepkék és az erdő. Ez a kettő? Vagy az erdő és a lepkék? Amiért kaptad?
Én inkább az erdőt venném első helyre. A lepkék azok csak a második helyen szerepelnek. És igen, ugye, hát elsősorban az erdőkkel kapcsolatos tevékenységem az, ami igazából a klímabarát tevékenységhez kapcsolódik. Mert az viszonylag közszólt, hogy az erdők jelentősen tudják befolyásolni mind a helyi klímát, mind pedig a globális, a Földnek a klímáját. Úgyhogy én ezt emelném ki a tevékenységeim közül. A másik pedig az, ami nem szerepel a bemutatásban, hogy magán emberként a munkahelyen kívül is próbálok mondjuk úgy klímabarát módon élni.
Tehát nem iszol bort, amikor vizet prédikálsz.
Igen, próbálom ezt csinálni. De persze én is használok ugye olyan technikai eszközöket, amelyek nem tesznek túlságosan jót a földünk klímájának, mert én is használok autót, de próbálom ezt minél inkább leredukálni. Viszont ahol lakunk, az egy olyan hely, ahol elég jól meg lehet valósítani azt, hogy minél kisebb ökológiai lábnyommal élhessük a hétköznapjainkat.
Egy kis falházban beszélgetünk az erdő közepén, itt élsz. Vegyük akkor sorra, hogy mi az, amit a klímáért, a földért teszel, mint szakember, és utána mi az, amit magánemberként teszel?
Hát, mint szakember, tehát mint a munkám terén, ugye nekem elsősorban az erdők védelme feladatom a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságánál, tehát az erdőkkel kapcsolatban próbálok tenni a klímáért olyan módon, hogy folyamatosan egyeztetek a nagyobb erdőgazdálkodókkal, és velük próbálunk olyan megoldásokat találni az erdőgazdálkodás terén, amely sokkal kevésbé káros hatású a klímára és a biodiverzitásra.
Tehát mi a probléma?
Ugye hagyományosnak nevezett vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás során viszonylag nagy területen keletkeznek gyakorlatilag fátlan területek, ahol csak picike facsemeték vannak, és ugye az ilyen idős fáktól mentes terület, annak a klíma megtartó képessége, hogy gyakorlatilag a nullához közelít, ezért ez negatív hatása van mind a helyi klímára, mind pedig ugye a erdei biodiverzitásra is. De ugye az a szerencsé, hogy vannak olyan erdőgazdálkodási módok, amelyek alkalmazásával ezt a negatív hatást ezt nagy részt ki lehet küszöbölni. Ezt nevezik folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodásnak.
Öreg kutya tanul még új kunsztokat? Tehát ezeket a beidegződéseket meg lehet változtatni?
Vannak olyan öreg kutyák, amelyek tanulnak új kunsztokat, de természetesen ugye, mint mindenkivel az a helyzet, hogy ha már valamit megszoktunk, és az jól bevált, attól ugye nehezen válunk meg. Szóval bizonyos generációváltásnak is el kell ahhoz következnie, hogy mondjuk az erdőgazdálkodás terén jelentős változások menjenek végbe, de ez a folyamat már most is tart, úgyhogy az irány az jó. Mondjuk ennek kicsit ellentmond a legutóbbi erdőtörvénymódosítás, de legalábbis itt, az Észak-Középhegységben, a Bükkben és a Mátrában az irány azt tudom mondani, hogy jó az irány.
Magánemberként, hogy éled a klímabarát hétköznapokat?
Kevesen szoktak abba belegondolni, hogy a mindennapi életünkben Nagyon sok döntésünkkel hatással vagyunk a földünk klímájára, és persze az emberiség jövőjére is. Már azzal, hogyha bemegyek a boltba, és egy terméket leveszek a polcról, azzal már leteszem a voksomat valami mellett. Tehát, hogyha a polcon egymás mellett van egy Magyarországon gyártott tej, meg mondjuk egy Lengyelországon gyártott tej, akkor én úgy szoktam eljárni, hogy lehet, hogy a lengyel tej olcsóbb egy kicsit, de akkor is én a magyar tejet fogom levenni a polcról, mert hát az ezzel a probléma, hogy ugye, ha csak az árat nézem, akkor választhatnám én a lengyel tejet is. De az, hogy mi mennyibe kerül, ennek csak egy része a forintban megfizetendő ár. Egy másik része, az nincs odaírva a termékre, de az, hogyha mondjuk egy Lengyelországból számoló tejet veszek, azzal azt generálom, hogy azt ide kell szállítani Magyarországra. Ugye a szállításnak vannak negatív hatásai a klímára is. Ugye a szállításhoz általában fosszilis energiahordozókat használnak, vagy használunk, és ugye ezek használata mind széndioxid kibocsátással jár, ami ugye a légkör széndioxid szintjét növeli, ami ugye üvegházhatású gáz, és az negatív hatása van a klímára, ugye melegíti a klímát.
Valahol tehát megfizetjük azt, amit megspórolunk.
Így van, tehát megfizetjük, és ezt leginkább az unokáink, meg a utánunk jövő generációknak az élet minőségével fizetjük meg, mert ha mi most olyan szinten szólunk bele az ökológiai rendszerekbe, és olyan szinten vagyunk hatással a földünk klímájára, aminek következtében mondjuk 50-70 év múlva már egy sokkal kevésbé élhető lesz ez a bolygó. Ez mindig a szemünkölt kéne, hogy lebegjen, hogy amit most teszünk, annak évtizedek múlva lesz hatása, és általában ennek negatív hatásai lesznek.
Néhány praktikus tanács, ugye a tejjel kezdtük, de hát az élet olyan szerteágazó az életünk a civilizált városban, elszakadva a természettől, amelyhez mégis ezer szállal kötődünk. Hogyan óvhatjuk meg mondjuk otthonról a természetet?
Ugye beszéltük arról, hogy a hétköznapi életünkben majd minden mozzanatával hatással vagyunk a földre. Ez egy megint egy érdekes téma, hogy gyakorlatilag most már az antropocén korban élünk, ami azt jelenti, hogy az emberek az életükkel globális hatást gyakorolnak a földre. De ugye ez a globális hatás, ez pici, apró hatásokból áll össze, és ezeket a hatásokat mi idézzük elő. És ugye beszéltünk a vásárlásról, hogy az is nagyon fontos, de mondhatjuk például a, most ugye nyár van, a nyaralási szokásokat is górcs alá vehetjük ebből a szempontból. Ugye a repülésnek jelentős ökológiai lábnyoma van, úgyhogy ha tehetjük, akkor ne repüljünk el másik földrészre nyaralni, mondjuk egy tengerpartra, mert azt az élményt, hogy víz mellett lehetünk és kellemes napsütésben vagyunk, azt itthon is meg lehet tenni, a Balaton partján, a Tiszató partján, vagy a Velencei tópartján, vagy egy közelebbi európai tópartján, és nem kell oda elrepülni másik földrészre, hogy ezt megtegyük. Aztán most is érezhetjük a bőrünket, hogy elég meleg van nyáron, sokkal melegebb az idő, mint ezelőtt mondjuk 30-50 éve. És ugye nagyon sokan abban látják a megoldást, hogy akkor beszereljük a klímaberendezést, mert akkor ugye kellemesebb hőmérsékletben tudjuk eltölteni az időnket. Tudom, persze vannak olyan szituációk, amikor erre tényleg szükség van, mert mondjuk egy panellakás felső emeletén nem biztos, hogy klíma nélkül elviselhető már ez a hőmérséklet. Ugyanakkor, aki kertes házban lakik, annak nem feltétlenül van szüksége klímaberendezésre, mert hűsölni ki lehet ülni a kertbe, vagy fa alá is egy kellemes kiülőbe. Úgyhogy, ha tehetjük, akkor ne a klímaberendezést választjuk, ami ugye energiát fogyaszt, és azzal is plusz széndioxid termelést generál.
Régen többet beszéltek az üvegházhatású gázokról. Ma már kevesebb szó esik róla, és felelőssé tették az üvegházhatásért a dezodortól kezdve a légkondig. Ezek még valós problémák, vagy ezen már változtattunk? Klímabarát ma a dezodor és a légkondi?
Az biztos, hogy vannak erről lépések, mert a freon hajtógázos termékeket már betiltották, amelyek az ózonréteget károsították. Ugye ilyen értelemben van már előrelépés, de hát ha megnézzük a statisztikákat, a globális számokat mondjuk a széndioxid kibocsátás tekintetében, hát nem járunk jó úton. Úgyhogy még nagyon sokat kell tennünk azért, hogy mi egyszerű emberek is minél kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátással éljük az életünket. De ugye ez csak az egyik része a dolognak, a kibocsátás és a légkörben mennyi széndioxidot és mennyi üvegházhatású gázt juttatunk. Ugye a Földön van egy olyan rendszer, ami képes a légkör széndioxid tartalmát jelentősen csökkenteni, ez pedig a bioszféra. Az élővilág, és elsősorban ugye a növények, a növényzet. Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy területen milyen növénytakaró van, mert egy összetett ökológiai rendszer, mint amilyennek például a magyarországi lombhullató erdeink, azok nagyon jelentős szén-dioxidot tudnak megkötni a légkörből. Ugyanakkor egy szántóföldi növénykultúra az sokkal kevesebbet. És a mostani klímaváltozásnak az is az egyik oka, hogy az elmúlt 100 évben nagyon jelentősen csökkent a természetes élőhelyeknek a kiterjedése. Globális szinten, ugye ez főleg a fejlődő országokra igaz, tehát ahol a trópusi esőerdők övében 100 éve gyakorlatilag érintetlen, nagyon búja erdők voltak, amelyek nagyon-nagyon jelentős szén-dioxid megkötő helyei voltak a Földnek. Ugye az utóbbi 50 évben ezeken a helyeken is elindult az urbanizáció, az iparosodás, és ott nagyon-nagyon jelentősen lecsökkent a természetes élőhelyeknek a kiterjedése, és a trópusi esőerdők helyett gyakran pálmaültetvények vannak, amelyeknek a szénmegkötő képessége az töredéke a trópusi esőerdőkhöz képest. És itt is becsatolódik az a dolog, hogy a mindennapi életünkkel is tudjuk befolyásolni a globális folyamatokat, mert ha az ember elolvassa a boltban a terméket, hogy milyen összetevői vannak, és mondjuk, ha van két hasonló termék, az egyikben van pálmaolaj, a másikban pedig nincs, akkor ha én pálmaolajmentes terméket veszek le a porcról, akkor azzal egy picit tettem a trópusi esőerdők megóvása terén.
A laudáció azt írja, hogy a tudását nem csak a kollégáinak adja tovább, hanem a jövő nemzedékét is előszeretettel oktatja. Tehát a természetvédelem, vagy a természettudatos környezettudatos klímabarát szemlélet olyan, mint a zongora. 10 éves kor alatt kell elkezdeni.
Igen, úgyhogy a gyerekekkel szeretek foglalkozni, mert ha az ő szemléletük kicsit változik, akkor ugye belőlük lesznek a jövő döntéshozói, és az ő döntéseik fogják befolyásolni majd a jövőnket, itt az ő jövőjüket és az ő unokáik jövőjét. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikről most beszélünk, ezek a szempontok bekerüljenek a köztudatba, és ugye főleg a fiataloknál fontos ez nagyon, mert tényleg ők belőlük lesznek a jövő döntéshozói, és ők fogják befolyásolni a jövőnket és a világunkat.
Térjünk rá a lepkékre, mert én eddig, ahányszor beszélgettem veled, mindig a lepkék voltak a középpontban, a beszélgetésünk középpontjában, akár az év lepkéi, akár valamiféle rovarcsapdázásként a természetben. A klíma és a lepkék összekapcsolódnak? Jelzik egyes lepkefajok a klímaváltozást?
Igen, ugye a klíma az hatással van minden élőlényre, élőlénycsoportra, így a lepkékre is, úgyhogy azt látjuk, így a lepkész kutatók azt látjuk Magyarországon, hogy egyre több olyan lepkefaj jelenik meg hazánkban, amelyek korábban nem fordultak elő nálunk. Ezek általában déli elterjedésű és vándorlásra hajlamos fajok. Úgyhogy az utóbbi 20 évben már több mint 10 ilyen új faj is megjelent hazánkban. Szerencsére ezek nem okoznak még problémát a hazai ökoszisztémákban, de nem lehet tudni, hogy mikor jön esetleg egy olyan invázió, egy olyan faj, amely valami oknál fogva esetleg jelent majd valamilyen ilyen ökológiai kockázatot. Általában azok a fajok jelentenek jelentős ökológiai kockázatot és biológiai inváziót, amelyek nem természetes úton, természetes terjedéssel jutottak el hazánkban, hanem emberi közvetítés jellemzően a globális kereskedelem révén jutnak el Magyarországra. Nem is lepke példát fogok mondani, de ugye az utóbbi 5-10 évben jelentős a hazai kőrisfa fajoknak a pusztulása, amit egy behurcolt betegség okoz, és ez már nagy mértékben jelentkezik az erdőgazdálkodóknál is olyan problémaként, hogy a kőris dominálta erdők gyorsan pusztulnak, és helyükön nem mindig sikerül új és vitális erdőt létrehozni, különösen a mostani meleg száraz nyarakon meg klímában, amiben a kis fiatal csemeték azok általában kiszáradnak, kiégnek, úgyhogy ez már jelzi azt, hogy az ökológiai rendszerekben jelentős problémák vannak. És ugye beszéltünk az ökológiai rendszerekről, hogy ez ellen úgy lehet védekezni, hogy olyan erdőket nevelünk és hozunk létre, amelyek stabilak, amelyek képesek ellenállni mind a biotikus meg abiotikus károsításoknak. Például nem egy fafajú homogén erdőket hozunk létre, hanem egy több fafajból álló, az adott területre jellemző potenciális, ott természetes módon előforduló erdőhöz nagyon hasonlító fafaj összetételű változatos erdőket hozunk létre, akkor azok sokkal inkább ellen fognak állni mind a betegségeknek és a klímaváltozás negatív hatásainak is.
Hogy jöttek a lepkék az életedbe?
Már gyermekkorom óta a lepkék az életemben vannak. Volt egy gyermekkori élményem, hogy egyszer az egyik rokonommal kimentünk lepkét fogni az utcára a Verpeléti házunk körül. Hát akkor fogtunk néhány lepkét, és nekem azóta ez teljesen megmaradt, és ez meghatározta az életemet. Én romantikusan azt szoktam mondani, hogy valószínűleg erre én születtem, mert nagyon sok gyerek fog egyszer lepkét az életében, de mégsem határozza meg az egész életét ez a dolog. Enyémet viszont meghatározta. Úgyhogy lehet a Jóisten erre a pályára is szánt engem.
Az elhangzott beszélgetésben Korompai Tamást, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai referensét hallották, akinek a Hevesvár megyei klímabarát díjhoz ezúton is gratulálok. Most irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, Galambos kút. A fűzfabokrok alatt rejtőzöm a patak partján, s belemerülök ennek a csendes, boldog világnak a szemléletébe. Várom ide a galambokat, a hamvas, kék, igazi vadgalambokat, amelyek estefelé minden oldalról ellátogatnak az itatóra. Keringenek néhányszor a zöld mező fölött, kikémlelik a környéket, nincs-e, ami aggasztaná őket. Aztán leereszkednek lassan, suhogó szárnycsapással, hol a nedves fű közé, hol az árva vadkörtefára, vagy egyenesen a kútágasra. A fűszfalombok árnyékában mozdulatlanul nézem őket. Hátamat nekivetettem volt egy barna dohos törzsnek, amely időnként megroppan, s olykor nyiszorog egyet, mintha fájna neki. Hallom a nagy magány hangjait. A rovarjárást a fa kérge alatt, a furcsa nyüzsgést, amely a legparányibb mozgások összekeveredéséből ered. Hangyák mászkálnak rajtam, utazgatnak, kíváncsiskodnak. Némelyiken látszik az ijegység amiatt, hogy íme eltévedt. Nem tudja az utat azon az idegen területen, amelyre a fűzfa törzsről jutott. Ez a terület a kabátom újja. Szúnyog is akad, a meleg árnyékot szereti. Kivált, ha olyan füllett, dohos földszak telíti meg a lombalját, amilyen itt van a füzesben. Remegő, síró, kolduló hangon énekelget körülöttem a makacsabja. Amikor elhallgat, tudom, hogy most leszállott, és nem sokára érezni fogom a csípős szúrását. A kis vérszívó a kegyetlenségig tudja zaklatni azt, akire sokat magával fenekedik. Egyikük épp ide telepedett a kezem fejére. Lássuk csak hóhér munkádat, kis gonosztevő. hogy keresi a jobb helyet. Hosszú kagyla lábával megtipeg, de nem sokára nyugodtan marad, s akkor láthatom, hogy ereszkedik szívója mind mélyebbre a bőröm alá. Már majdnem egészen érinti a kezemet a vérszopó kis bestia feje. Érzem is a viszkető csípést, de csak tűröm. Önfeláldozó ketteléssel lesem, hogyan kezd duzzadni, pirosodni a rajtam élősködő szúnyogfi. Már-már olyan, mint egy pici hordó. Sötét az egész teste, holott az imént még szinte átlátszó volt. Az a vér, amelyet magába szívott, van legalábbis annyi, mint ő maga. Most megmozdul, lassan húzza ki szívóját, úgy látszik, jól lakott. Mintha gondolkodnék, azon tűnődnék, lehet-e ilyen teli hassal neki indulni a nagyvilágnak. Ha a fűzfa levélen ülne, nem is mozdulna onnan, az bizonyos. De állandó tartózkodási helynek ez a mostani nem igen alkalmas. Izgathatja a szúnyogot a párolgó meleg meg az ütőerek munkája. Rászánja hát magát, hogy továbbálljon, elindul lomhán nehézkesen. Most keservesen esik neki a mozgás a repülés. Amíg a szúnyogot figyeltem, nem törődtem a vadkörtefával a vadgalambok szállásával. Most, hogy rejtőző helyemről kitekintek, ott ül kettő, éppen a száraz ág tetején. A magasban is kering egy, hozzájuk kívánkozik. Az egy nagy örvös galamb. Még fehér nyakkendőjét is látom, amint egyre közelebb jön. Neki is a csenevész vadkörtefa kell inkább, mint a kútágas. Megül a másik oldalon, onnan bólintát emezeknek, mintha köszönteni őket. A kék galambok félénken nézelődnek, várnak. Az örvös szomjasabb. Leröppen a kút mellé. Ott a fű közt eleven ága van a pataknak, s keskenyérrel csavarok félkörben, amíg újra vissza nem talál. Ha egy arasznyival arrább röppent volna a nagy galamb, nem látnám. Így javában gyönyörködhetem benne, hogyan issza hosszú nagy kortyokban a hűs vizet. Nem úgy, mint a többi madárfél, amelyik belemártja vízbe a csőrét, és aztán megemeli a fejét, úgy nyeli le, ami a csőr kávájában maradt. Csak a végén, az utolsó kortnyán nyújtja ki a nyakát a nagy őrvös, akkor ráadásul meg is rázza a fejét, hogy a csőretővéről szinte szikrázva permetezik szét a szertefröccsenő víz. Nem látok más élőt az egész nagy mezőn, mint ezt a néhány galambot a galambos kút vidékén. Az őrvös, hogy jót ivott, csattogva kap szárnyra, s nyílegyenes röpüléssel igyekszik a távolról sötétlő erdő felé. Ott lakik, s ide csak a friss víz kedvéért látogat el. Csak egy mozdulatomba került volna, hogy örökre itt marasszom. Töltve a puskám, s éppen a vadgalambokra lesek várok. De nem ezt a szépet, ezt a legszebbet valamennyi közt. Azt a kettőt? Az meg egy pár ott a körtefa ágán. Milyen nagy, milyen igazi szomorúság lenne azoknak elveszíteniük egymást. Aztán egy nagy dőrenés elriasztana innen mindent, és én tökéletesen magam maradnék a hangyák s szúnyogok közt. Érgalmazok a galampárnak, és megvédem a csendet.
Bársony István Galambos kút című írását hallották, amelyet Tóth Levente színművész olvasott fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Zephyr is swinging through.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,